Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, ahogy ezt megírva találjuk a Galatákhoz írott levél 3. fejezetében, a 23. és 29. versek közötti szakaszban a következőképpen. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény ne velünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincsen zsidó, sem görög, nincsen szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, tegnap az ige hirdetésben szóltam arról, hogy a kereszténység a szó eredeti értelmében egy radikális, vagyis a gyökereihez komolyan kötődő vallás, illetve hitrendszer. Most egy picit a gyökereinkhez kell megint visszanyúlni. Azt kell egy picit végig gondolni, hogy mit is ad nekünk valójában az, hogy mi a Krisztusért hitáltal igazolhatunk meg. És hitáltal üdvözülhetünk az Isten kegyelméből. Mert hogy ez alapvetően a mi hitünknek egy olyan gyökere és alapja, amire azt gondolom, hogy mindent építeni kell, úgyhogy valószínűleg nem hiába jelenik meg egyből az új esztendő első ige hirdetési szolgálatában ez a Galata levél, illetve ennek a szakasza. Egy picit gondoljuk végig azt, hogy milyen keretek között kapjuk meg az Isten törvényét, meg mire való az Isten törvénye. Én nem tudom, hogy vannak vele a testvérek, de hogyha én nem tudom magamról, hogy hibáztam, akkor nem kezdem el keresni a hibát. Akkor is, hogyha azt elkövettem. És én azt gondolom, hogy ez egy általános emberi vonás, hogy amíg én nem tudom valamiről, hogy hiba, addig nem is kezdek el azon gondolkodni, hogy azt elrontottam-e. És itt már egyből látni fogjuk egy picit a törvénynek a lényegét. Az Isten törvénye azért adatik az Ószövetségbe, hogy mi lássuk a hibákat. Hogy lássuk azt, hogy hol rontottuk el, hogy hol ment félre az ember és Isten kapcsolata. Hogy hol vannak azok a probléma gócok, amiket egyébként illenék valahogy kijavítani. Na de a törvényt, mikor átadja az Úristen, akkor azt is mondja, hogy aki megtartja a törvényt, az üdvözül, aki nem tartja meg a törvényt, az elkárhozik. Ez egy viszonylag egyszerű a felszólítás. Gondolták is naivan zsidó eleink, megpróbálták betölteni és megtartani a törvényt. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy mivel a törvény valóban nevelünk a Krisztusig, tehát alapvetően jó irányok vannak benne, ezért nagyon sokszor mi keresztények is nekifutunk annak, hogy megpróbáljuk betartani az Isten törvényét. Hát csak 10 van belőle, az nem olyan sok. 10 egyszerű parancsolat. Úgy kezdődik, hogy ne legyen más Istened. Jó. Keresztény vagyok, pipa. Templomba járok, pipa, szoktam imádkozni, ez is rendben van, hát akkor nincsen nekem más Istenem. Aztán mégis csak kiderül, hogy azért vannak olyan gondolatok, amiket az ember bálványoz. Vannak olyan gondolatok, amiket esetleg más vallásokból vesz át. Tegnap utaltam a tegnapi újévi ige hirdetésben a horoszkóp olvasásra, meg a mindenféle ásvány, meg kavics varázslatos erejére, amihez én túl pici vagyok. És nem is igazán értem, hogy abban mi a fantázia, de hogy ez így velünk van. Megtalálhatok én magamnak más bálványokat, nagyon praktikus bálványokat. Hatalom, pénz, tőke, ilyen-olyan ideológia, korszellem. Nem tudom, felsorolni nem tudom, hogy mennyi mindent tud az ember egyébként. Saját magamat is tudom bálványozni. És akkor egyből kiderül az, hogy persze papírforma szerint, ha népszámlálásnál kérdik, akkor behúzatom magamat az evangélikus felekezethez, és hát akkor hitgyakorló keresztény vagyok, de hát azért a hétköznapokban mégiscsak látjuk azt, hogy ahány kísértés, ahány probléma felmerül, annyi lehetőség van arra, hogy rögtön az első parancsolatot elvédsem, hogy ne legyen más Istenem. És akkor még nem beszéltünk a másik kilencről. Most az a baj, kedves testvérek, hogy az Isten törvényében valójában van egy nagyon egyszerű logika. Ha én ebből a 10-ből csak egyet megszegek, akkor megszegtem mind a 10-et. Ugyanis, hogyha ezt a 10 parancsolatot felosztjuk, és nem hiába szoktuk úgy ábrázolni egyébként helytelenül, hogy az egyik kőtáblán első három parancsolat van, ami Isten és ember kapcsolatáról szól, a második kőtáblán meg a maradék 7, ami meg ember és ember kapcsolatáról szól. Azért mondom, hogy helytelenül, mert a két kőtáblán hozta le az Mózes a hegyről a 10 parancsolatot, és valószínűleg 5-5-5-5 hozott le. Bár ugye nem ismerjük az eredeti kőtáblákat, de a zsidó ábrázolása mai napig 5-5 parancsolatról szól, de a lényeg, hogyha megnézem ezt az Isten-ember kapcsolatot, meg ember-ember kapcsolatot, akkor a következőt azért látni kell ebben a dologban. Én akárhányszor az Isten ellen vétek, abból valahogy következni fog valami olyan lépés, amivel elkezdek távolodni a többi embertársamtól is. Tehát véteni fogok ellenük is. Akárhányszor az embertársaim ellen vétek, ott nem tisztelem a másik emberben az Isten képű embert, aki az Isten gyermeke, tehát az Isten ellen is vétek, következésképpen távolodni fogok az Istentől is. Ez fordítva is igaz egyébként, ha közeledek embertársaimhoz, közeledek az Istenhez, ha közeledek az Istenhez, közeledek az embertársaimhoz is. De innentől kezdve viszont látnunk kell azt, hogy hiába van 10 nagyon egyszerű parancsolat, rettenetesen egyszerű parancsolat, mégis hihetetlenül bonyolult betartani, nem fog menni. Na jó, de ha én nem tartom be a törvényt, ami üdvözít, hogyha betartom, akkor mi lesz velem? És itt ezen a ponton érünk el, kedves testvérek, ahhoz, amit az ószövetségi zsidóság is elkezd egy picit végig gondolni, mikor őszintén magában néz és látja azt, hogy hát azért van még mit itt megbánni, meg az Isten elé vinni. És eljutnak oda a nagy okoskodásai közepette, hogy elkezdenek jogréseket keresni az Isten törvényén. Ez az, amit majd Jézus korában a farizeizmusban látni fogunk. Elkezdik értelmezni az Isten törvényét, hogy akkor jó, ne paráználkodj, de akkor mi az, ami mondjuk nem minősíthető paráznaságnak? Mi az, ami nem minősíthető Isten káromlásnak? Hogyan tudom én a saját bizonyítványomat úgy magyarázni, hogy az jónak tűnjön. Itt egy kis értelmezés miatt egy kis kedves történetemet hadoztam meg a testvéreknek. 6 éves voltam még a teológián, illetve már Hévízgyörkön, és hónapról hónapra visszahívtak bennünket a teológiára, ilyen-olyan értékelésekre, meg továbbképzésekre. És mi voltunk talán az első olyan évfolyam, akinél így tudatosult az egyetem vezetésében az, hogy talán pályázatírás kapcsán is kéne ezeknek a gyerekeknek valamit tanítani, mert hát mégiscsak azt látjuk, hogy a pályázatok irányába megy el jelenleg a társadalom, és abból talán a gyülekezetek is tudnak valamit profitálni. És egy nagyon kedves, hitgyakorló református ember jött nekünk pályázatírásról ilyen kis 2 órás fejtágító, tehát nem egy komoly pályázatíró kiképzést kaptunk, félreértés ne essék, csak egy olyan kis tájékoztató jellegű valamit tartani. És azzal kezdte az István, hogy akkor, ha már a rektor úr kiment a továbbképzésről, akkor legyenek kedvesek most a lelkész testvérek mindent elfelejteni, amit ebben az intézményben az elmúlt 5 évben tanultak. A pályázatírás az arról szól, hogy hazudunk. Amikor önök megkapják az összedőlő a templomot, akkor nem azt kell leírni a pályázatban, hogy mennyire rossz állapotban van a templom, és ha nem kapunk pénzt, akkor mi lesz azzal, és milyen problémák lesznek, hanem ezt meg kell tanulni szépen úgy megfogalmazni, hogy aki a támogatást nyújtja, az úgy érezze, hogy valami nagyon fontos és jelentős dolgot segít most, tehát a templom nem az összeomlás szélén van, hanem lehetőség nyílik arra, hogy ezt felújítsuk. És mennyivel szemben hangzik egyből a történet? Nem összedőlő, hanem felújítható. Na, kedves testvérek, ezt azért hoztam ezt a történetet ide, nem azért, mert jót nevettünk akkor is rajta, hanem mert egy picit valami hasonlót csinálunk mi is nagyon sokszor az Istennel, amíg a törvényekben gondolkodunk. Hogy úgy értem én, hogy ott van egy probléma, de megpróbálom azért úgy megmagyarázni, ha az Istennek nem is tudom legalább magamnak, hogy az azért az mégse olyan nagy problémának tűnjön. És ezt csinálja gyakorlatilag, kedves testvérek, az ószövetségi farizeizmus, amivel viszont az a probléma, hogy, mint mondottam, az Isten törvényei nagyon egyszerűek. És egy egyszerű törvényrendszeren nincsen jogrés. Mert jogrés ott van, amikor nagyon bonyolult rendszereket kell összeegyeztetnünk egymással, és egész egyszerűen képtelenek vagyunk ennyi információt egybefésülni. Ez a mai társadalmakat, meg jogalkotást lehet, hogy befolyásolja. Az Isten törvényei viszont rettenetesen egyszerűek. És ott nincsen jogrés. Következésképpen nem fogjuk tudni a bizonyítványt megmagyarázni. Na jó, de akkor elkárhozunk. Akkor az Isten azt akarja, hogy mi kárhozatra jussunk, akkor ennek az egésznek valójában semmi értelme. Ezek teljesen jogosan felmerülő kérdések, és akkor így jutunk el a Galata levélhez. Azt mondja Pál, mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig, tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. Törvény által nem tudunk igazzá válni. Azért nem tudunk igazzá válni, kedves testvérek, mert a bűn az nem csak tett, meg gondolat, meg szó, meg nem tudom, hanem az valójában az egy állapot. És ebből az állapotból magunktól nem tudunk kimozdulni. Ezt egy picit úgy tessék elképzelni, hogy ha most ilyen költőjén elképzeljük, hogy a jégnek van gondolata, ami nincs. És úgy dönt a jég gondolkodásai közepette, hogy ő szeretne megolvadni és víz lenni. Az magától nem fog menni. Mert kell az a külső hatás, aminek a hatására a jég változni tud, és fordítva. És egy picit az embernél is ezt kell látni, hogy ha én benne vagyok egy adott állapotban, abból az állapotból nem tudok kimozdulni addig, amíg nem kapom meg az Istentől azt a bizonyos külső hatást, ami alkalmassá tesz arra, hogy ebből az állapotból kimozduljak. És a bűn az elsősorban állapot, amiből egy csomó minden következmény fakad, de ez elsősorban állapot. És itt Pál egy gyönyörű dolgot vezet le, mert azt mondja, hogy a törvény őrzött bennünket, egybezárva a hit kinyilatkoztatásáig, a nevelünk volt a törvény a Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. Ezt 1500 évvel később Luther már úgy fogalmazza meg, hogy a törvény az arra van, hogy bennünket az evangélium ölelő karjába lökjön. És ez a lényeg, kedves testvérek. Az egész keresztény hitünknek ez a lényege. Hogy szembenézhetek azzal, ami vagyok. És nem kell kikozmetikázni. Nem kell narratívákat ráültetni, meg magyarázni a bizonyítványt, meg megfogalmazni a rosszat úgy, hogy az jónak tűnjön. Tudom, hogy nagyon sokszor egyébként ezt csináljuk. Hát a hétköznapokban ezt nagyon sokszor lehet látni, hogy jobbnak mutatom magamat annál, mint ami vagyok. De az Isten előtt pont ezt nem kell. Nem tudjuk betölteni a törvényt. De van, aki betöltse helyettünk. Tudom, hogy már idéztem, még nagyon sokszor fogom is idézni, mert nekem veszőparipám, Karl Barthnak a gondolkodása. Ő azt mondja, hogy ha a vallást úgy értelmezzük, hogy a vallásban az ember keresi a transzcendenciát, ami több nála, akkor a zsidóság és a kereszténység nem vallás. Mert a zsidóság és a kereszténység arról szól, hogy bennünket keres az Isten. Hogy utánunk jön az Isten. Hogy hozzánk lehajol az Isten. Lehajol a törvénybe, hogy észrevetjük a problémákat, és lehajol a Krisztusba, hogy amikor ezeket a problémákat helyrehozni nem tudjuk, akkor ő megfelelő váltságot adjon értünk, hogy velünk közösségben legyen. És akkor egy utolsó gondolatot hadd hozzak ide a testvéreknek. Ez nem a saját gondolatom, ezt a Viski Andrástól hallottam, de szerintem nagyon nagy evangélium van benne. A bűn jelenlétét a világban a Biblia a bűneset történetével magyarázza. Ez egy hitvallási szöveg az Ószövetségben, ami megmagyarázza azt, hogy mi miért nem vagyunk összhangban, meg közösségben az Istennel. Ez az Ádám és Éva történet, aminek nyilván az a vége, hogy az Isten elkergeti Ádámot és Évát a paradicsomból. És én magam sem gondoltam végig még a történetnek ezt a dimenzióját, hogyha az Ádám és Éva el van kergetve a paradicsomból, akkor mi marad a paradicsomban? Mert az Isten nem marad a paradicsomban. Ugyanis az Isten a kezdetektől fogva azon dolgozik, hogy közösségben legyen az ő gyermekeivel, az ő teremtményeivel, tehát hogyha a teremtményeket száműzni kell az Istennel való közösségből, a paradicsomból, akkor az Isten jön velünk. Úgyhogy kedves testvérek, jelentem alásan, és ez egy nagyon szép gondolat Viski Andrástól, a paradicsomban a kígyó marad. Egyedül. És próbál bennünket a paradicsomból folyamatosan csábítani arra, hogy újra és újra hátat fordítsunk az Istennek, úgy, ahogy ezt egyszer már megtettük. De az Isten ott van ezekben a hátfordításokban. De még a kígyó csábítak, addig az Isten támogat. Addig az Isten utánunk jön és lehajol. És akkor csak egyetlen egy dolgot hadd mondjak még ehhez. Ezt annyira komolyan veszi az Isten, hogy ott legyen a mi istentelenségünkben is. Hogy a kereszten saját magát is elhagyja. Éli, éli, láma sabachtáni. Én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor mi azt hiszük, hogy az életünknek nincs olyan mélysége, vagy van olyan mélysége, amit már senki nem érthet meg, akkor kedves testvérek, jelentem alásan, hogy de van, aki megértheti. És nekem nem az a feladatom, hogy megtaláljam az Istenhez az utat. Nem az a feladatom, hogy megvilágosodjak és felérjek az Istenhez. Egyetlen egy dolgot kér tőlem az Isten. Az, hogy amikor odahajol hozzám, akkor engedjem, hogy felvegyen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy Te keresed hozzánk az utat. Hogy zörgetsz a mi szíveinken, hogy újra és megszólítasz bennünket. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy merjünk rád igent mondani. Mi nem magunkba keressük a megváltást. Nem mi akarjunk megfelelni a törvényednek. Ami persze nem azt kell, hogy jelentse, hogy hátradőlünk és nem csinálunk semmit. De add meg, hogy el tudjuk fogadni azt a Krisztust. Aki üdvözít, aki értünk született, aki értünk halt meg, aki értünk támad fel, és aki bevetett hit által nekünk adod a megigazulás irgalmát. Amen.